Farkas Csaba könyvkiadó vezetővel beszélgetek, ma ő a beszélgető társam, és egy nagyon stílszerű és erősen kultúra illatú közegben tud engem fogadni itt a főhadiszállásán. Olyan kiegészítőkkel, mint például egy gyászhuszár uniformis tartóláda, amihez nemrég jutott hozzá, de mondhatnám, hogy itt a kiadványok mind-mind az élő és a köztudatban már nem olyan élőként számon tartott, de létező történelmet is mutatják, adják, sugallják. Körülbelül 10 éves a könyvkiadó. Mi vitt téged erre az útra, Csaba?
Hát a kultúra végülis mindig is érdekelt engem. A könyveket mindig is nagyon szerettem. Üzemeltettem több könyvesboltot, és láttam azokat a hiányosságokat, amiket úgy gondoltam, hogy érdemes volna kipótolni. Mivel hiányosságként azt is láttam, hogy Vasvármegyében kevés olyan kiadvány születik, aki az itteni szerzőkkel, itteni témákkal kicsit mélyebben foglalkozik, akkor gondoltam, hogy ez lesz az én irányvonalam. Alapvetően azt tudhatjuk, hogy minden kiadó kijelöli maga útvonalát, maga irányvonalát. Vannak olyan kiadók, akik csak például bizonyos típusú könyveket adnak ki. Én nekem ez az irányvonal, mint említettem, Vasmegyével, Vasvármegyével történt események, és az itt élő szerzők adták.
Aki a szülőföld nevet választja, az azért a hazaszeretet fogalmát valószínűleg ismeri, mélyen ismeri.
Így van, hát könyveim között is látszik, hogy rengeteg nemzeti témával foglalkozó kötet kerül ki a kiadó munkáiból. Nekem ez mindenképp a szülőföld, öt szeretett, legszeretettebb szó között bent van.
Tehát ez egyfajta hitvallás vagy küldetése is ennek a kiadónak?
Így van, abszolút így van.
Létezik az a kifejezés, hogy egy-egy kötet egy kiadó gondozásában jelenik meg. A te értelmezésedben mit jelent ez a gondozás?
A kézirat kigondolásától a fizikális megjelenítésig hosszú az út. Ez a gondozás gyakorlatilag, amíg az első kapavágás úton megtörténik, szerzővel találkozunk, bemutatja a kéziratát, elmondja, mik az elképzelései, onnantól egészen a fizikális kézbevételig tartó út, az együtt gondolkodás, az együtt munkálkodás, ez a gondozás.
Most tételezzük fel, hogy én nekem van egy kötetre való versem az asztalfiókban, és szeretném kiadni őket. Akkor mit kell csinálnom nekem úgy, hogy mondjuk tudom, hogy te mivel foglalkozol?
Hát azért többfelé kell osztanunk ezt a megkeresést, mert ugye ez valahol mégiscsak egy üzleti vállalkozás. Tehát azért azt tudnom kell, hogy van-e a szerzőnek erre pénze, nincs rá pénze, mert ha van rá pénze, egyszerű a történet, jön, megrendeli, megcsináljuk, kézbe kapja a kifizetés, mindenki megy maga dolgára. Ha nincs rá pénze, akkor nekem úgy kell gondolkodnom, hogy mivel ez egy üzleti vállalkozás, ha nem is termünk profitot, egy plusz nullásra ki kell, hogy jöjjön a vége. Mindent meg szoktam tenni ezért, tehát én még szerzőt nem küldtem el. Tehát ha valaki Vasmegyei vagy Vasmegyei témát hoz nekem, akkor én azért mindent megteszek, hogy abból könyv legyen. Tehát én erre saját pénzemet is szánom rá, hiszen rengeteg könyv van kiadó gondozásában, ami megjelent, amit én magam finanszíroztam.
Hol nyomtatják a kiadványokat?
A nyomdai munkát azt az ország több nyomdájában készítetjük. Attól függ, hogy milyen méretű, milyen szerkezetű a könyv. Minden nyomdának megvan az, hogy mit tud a leggazdaságosabban nyomni. És akkor oda visszük ezeket a könyveket. A szerkesztő csapat az pedig itt Szombathelyen, Vasmegyében van. Több munkatársan dolgozom együtt.
Személy szerint én mondjuk monitorról vagy képernyőről nem nagyon tudok olvasni, vagy legalábbis hosszan nem tudok olvasni. Ugye nekem, de biztos sokan vagyunk így ezzel, szükségem van a friss könyv illatára, a súlyára, arra, hogy megtapinthassam, megfoghassam. Sokan vagyunk így?
Igen, hála Isten sokan, bár ugye a tendencia azt mutatja, hogy ezek a e-bookokkal most ez lesz a jövő, de én nagyon bízom benne, és ahogy látom, kellenek a könyvek, tehát nem kell attól félni, hogy az elektronikus könyvolvasás éveken belül itt a piacot át fogja szervezni. Nyilván a modernitás ezt mutatja, hogy abban az irányba haladunk, de még szerintem erre nem kell.
Nem tehát haladni. Nem fog kimenni a divatból a hagyományos könyv.
És ahogy te is mondtad, a könyv illata, kézbevétele teljesen más hangulatot ad.
Azért egy írónak is szerintem ez önmagában ez a manifestum. Tehát az, hogy létrehozott valamit, és van egy mű, akár egy verseskötet, vagy egy történelmi regény, vagy egy anekdota gyűjtemény, teljesen mindegy mi, akkor válik létezővé, ha abból egy könyv készül.
Így van, teljesen egyetértek.
Szerzők is valahogy így gondolják.
Abszolút egyetértek ebbe, igen.
Van valami ismereted vagy statisztikád arról, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest mennyit olvas a magyar, vagy akár a vasmegyei ember?
Nincs erős statisztikám. Azt látom, hogy a könyvek kiadása összességében országosan csökken. Kisebb példányszámban jelennek meg a könyvek, tehát valószínűleg az olvasó közönség lecsökkent ezáltal, vagy átalakult az elektromos könyvolvasássá. Rengeteg könyv jelenik meg, ez tény, de én azt gondolom, hogy a sok könyv megjelenés mellett az egyes példányszámok azok kisebbek lettek.
Mondtad, hogy több úton is eljutnak hozzád szerzők, ajánlás útján, vagy felkeresnek, lehet, hogy vannak olyan fórumok, ahol találkozni tudsz velük. Sok úgynevezett felfedezetted van, akinek azért sikerült mondjuk elindulni ezen a pályán, aztán később megmaradni, akár többkötetes szerzővé válni, mert veled kapcsolatban lépett?
Természetesen most neveket nem akarnék mondani, de rengeteg ilyen szerző van, ezt ki tudom jelenteni.
Van valami különleges büszkeséged esetleg? Persze ilyenkor nehéz nyilvánvaló, mert X év alatt én azt gondolom, hogy itt százas nagyságrendben vannak már a művek, amikre büszke lehetsz, de valami olyan, ami esetleg egy picit közelebb áll hozzád, vagy valami olyan különlegesség, ami mondjuk példa nélkül áll azóta is, vagy azelőtt mindenképpen.
Alapvetően azt kell mondjam, hogy van több mint 350 saját gyerekem. Mindennyit egyformán szeretem. Tényleg, egyszerűen nem tudnék őszinte szívvel úgy kiemelni könyveket, mert ezt ezért szeretem, azt azért szeretem. Nyilván vannak olyan könyvek, amik mondjuk kivitelbe szebbek, nagyobbak, de nem biztos, hogy csak ezt tud egy értéket adni egy könyvnek. Azt kérem tőled, hogy fogadd el azt a választalom, hogy mindegyik könyvemet egyformán szeretem, ugyanúgy mindegyik szerzőmet is.
Itt milyen példányszámokra gondoljunk, amikor akár egy verses kötetről van szó? Tehát mi az, ami rentábilis lehet akár, vagy terjeszthető, eladható?
A könyvek, konkrétan most vagyunk az én esetemben, 300 és 3000 példány között jelennek meg. Ez függ a szerző anyagi támogatásától, függ a pályázati lehetőségektől, függ attól, hogy milyen típusú könyv jelenik meg. Mondtad az előbb itt a verses köteteket. Sajnos azt látom, hogy a vers az egy picit hálátlan műfajba került. Kevés verses könyvet vásárolnak az emberek, pedig rengeteg értékes költő van itt a megyénkben is, akiknek nagyon szép versei, nagyon mélyen szántó gondolatai vannak, de sajnos abból kevesebb fogy, tehát azt nyilván alacsony példányszámba tudjuk kiadni. Vannak olyan könyvek, amelyek 500-700-1000 példányban jelennek meg, vannak olyan könyvek, amelyek akár megrendelésre készülnek 2000-2500-3000 példányban. A példány meghatározásánál az is nagyon sokat számít, hogy amikor elkészül egy kötet, akkor a Magyarországon működő könyvnagykereskedéseknek mi ezeket kiajánljuk, hogy ők milyen példányszámot vesznek át belőle, mert a terjesztést ők végzik. Sajnos most már annyira letisztult ez a könyvterjesztési, könyvértékesítési piac, hogy külön egyedül a könyvbemutatókon lehet értékesíteni. A kereskedelmi piacot az teljesen a nagykereskedések uralják. És muszáj megvárnunk azt, hogy ők milyen példányszámban kérnek, vagy vesznek át könyveket, és ahhoz képes lehet igazítani még egy kicsit a dolgokat.
Azért ez egy kicsit behatárolja mondjuk a tartalmi lehetőséget, vagy a minőséget is akár?
Hát a minőséget azért határolja egy picit be, mert ugye árérzékeny a piac. Most nyilván egy kemény táblás könyv és egy puha táblás könyv között árkülönbség van. Egy színes vagy egy színben készült könyv között árkülönbség van. A tartalom az pedig a beszerzőknek a privilégiuma, tehát éppen az a könyv, amely kezébe kerül, neki kedves-e, tetszik-e, a könyvajánló, amit megkap róla, az megérinti-e őt, a könyvborító megfogja-e az ő fantáziáját, tehát ezeken múlik sajnos.
Vannak egyébként olyan lehetőségek, akár vásárok, vagy könyvbemutatók, vagy fórumok, alkalmak, ahol ezt a kapcsolatrendszert lehet fejleszteni, fenntartani, vagy mennyire zárt ez a közösség?
A könyvbemutatók ugye azok az adott könyvről szólnak, de vannak könyves találkozók, könyves fesztiválok, amikor lehet egy kapcsolatokat teremteni, meg hát tényleg mondhatom, hogy elég sok embert ismerek itt a szakmán belül, akikkel én kapcsolatban vagyok, és tudjuk egymás munkáját segíteni, más kiadókkal is kapcsolatban vagyok, nem konkurenciát jelentünk egymásnak, inkább partnerséget, tudunk egymásnak tanácsot adni, segíteni a munkában. Ez az ország ennyit bír el, ez az alapkiindulás. Ebbe jön bele még az, hogy mennyit olvasnak az emberek, ezek, amik meghatározzák a könyvkiadás paramétereit.
A falon azért látok néhány címert, ami arra enged következtetni, hogy határon túli kapcsolataid is vannak. mondjuk Ausztria és Szlovénia irányába mindenképpen. Milyen kapcsolat ez egyáltalán? Szerzőkkel, más kiadókkal, közös projektekkel, esetleg pályázatokkal?
Mindegyik, amit említettél, abszolút ez működik. Pozsonytól egész Fiuméig, Muravidék, Őrvidék, ezeken a területeken adtam már ki könyvet, mind onnan vonatkozó szerzőkkel, mind onnan vonatkozó témákkal, magyar nyelven is, meg az adott ország nyelvén is.
Ebben a millióben, meg amit eddig láttam belőled, nekem lejött az, hogy itt egy általános kulturális küldetésről is szó van. Mennyire szélmalomharc ez manapság, mennyire érdekli az embereket a kultúra, akár megyei szinten, vagy a magyarsággal kapcsolatos kulturális ismeretek és tények, és mondjuk kutatómunka?
Lehet, hogy én vagyok szerencsés, és olyan közegben mozgok, ahol ez a nemzetpolitikai munka, ez nyitott fülekre talál, akkor azt mondom, hogy szerencsés vagyok. Én nekem valóban ez egy küldetésem, látod te is itt a környezetben, a könyveimben is, tehát rengeteg olyan könyv van, amely a történelmi Magyarország területén élt emberekkel, történésekkel foglalkozik.
Itt pár utalást látok például a plakátokon keresztül mondjuk, ugye nem csak a történelemre, de a vallásra, a magyar mondavilágra adott esetben. Olyan szimbólumokat látok, amik nem összekeverhetők más dolgokkal. Tárgyak, használati tárgyak vesznek itt körbe minket. Elgondolkodik az ember úgy önmagáról, meg talán a nemzeti gondolatok is könnyebben felszíre törhetnek. Ez egy termékeny közegnek tűnik nekem.
Igen, hát ha valaki ide bejön, akkor igazándiból nem sok mindent kell kérdeznie, mert érzi, hogy hol van. Ezt el lehet fogadni.
Igen, de nem túlzó, azt mondanám. Tehát nem egy erőszakos dolog ez, csak egész egyszerűen néha fura a szemnek, hogy nem a kereskedelmi világban megszokott árucikkek vigyorognak rám a falról, hanem olyan dolgok, amiken esetleg el kell gondolkodnom, vagy utána kell néznem. Kiment már divatból az, hogy valaki utána nézzen valaminek, ha nem érti meg elsőre?
Nem, szerintem nem. Sőt, most az internet világában ez sokkal könnyebb, ha valakit valóban érdekel valami. Amit itt látsz, ezek a nemzeti értékeinknek a bemutatása. Én szerintem egyáltalán nem szégyelni való, ezekre büszkéknek kell lennünk, ugyanúgy, mint ahogy a hungarikumokra is.
Gyűjtesz tárgyakat? Használt tárgyakat, régi dolgokat? Helye történeti gyűjteményed nincs véletlenül?
Nincsen, mert amik voltak ilyen darabjaim, azokat elajándékozgattam ismerősöknek, amikor valaki kért valamit, elvihette. Nekem az is örömet okoz, hogyha odaadhatok valakinek ilyen tárgyakat.
De azért megkeresnek, ugye? Vagy megtalálnak, inkább azt mondom, azok, akik ismernek téged, hogy lehet, hogy egy-egy dolognak, akár egy ilyen ruhatartó ládának, amiről az elején is beszéltünk, lehet, hogy jobb helye lesz nálad, ezt gondolhatják, nem? Vagy te tudod azt, hogy ezt hova lehetne esetleg tovább adni?
Így van, ez pontosan így van, hogy mondod. Én már ennek a ládának is, amit az előbb beszéltél, vagy említettél, már megtaláltam helyét, úgyhogy ez megy innen tovább. De örülök, hogy rajtam keresztül tud ez megtörténni, mert ezáltal tudok annak is segíteni, akinek ez feleslegesé velek, meg akinek én ezt fogom vinni, tudom, hogy ott jó helye lesz, és meg fogják becsülni.
Nem szoktál ihletet kapni mondjuk ezektől a tárgyaktól, hogy vajon aki használta, az hogy ért, vagy mit csinál? Ilyenkor nincs ilyen kényszer érzeted, hogy ezt most leírd, mert hirtelen meglátsz egy képet, vagy valami beugrott, ami egy korábbi emlékhez fűződik, és akkor papírra veted, és te magad lesz a saját szerződ?
Nagyon jó ötletet mondtál, bár én nem írok, de valóban, mikor egy ilyen tárgyhoz jutok, vagy látok, mindig eljátszok a gondolat, hogy vajon abban a korban mi történt. Tehát, mint ezt a ládát is mondtam neked, hogy gyakorlatilag 1944 óta ez nem nyílt ki ez a láda, és maga a történelem van bent.
Mint egy ilyen Fried láda itt Vasvármegyében.
Igen.
Ha mondjuk lottoznál és megütnéd a főnyereményt, akkor milyen álmodat váltanád valóra? Vannak egyáltalán olyan távlati terveid, ami mondjuk csak pénzkérdés? Mert már kidolgozott a fejedben? Vagy már csak a megvalósításra vár?
Hát, ha lenne lehetőségem rá, akkor azért én például nagyon-nagyon szeretnék itt Szombathelyen létrehozni egy 20. századi múzeumot, hiszen azért legyünk őszinték, hogy a 20. század eleje főleg, ugye az első 50 év, azért nagyon viharos volt hazánkban, és az ország minden részén ez különböző módon jelent meg. Azért itt nálunk a vasfüggönytől kezdve a rongyos gárdán át, a háború befejezéséig elég sok minden olyan dolog történt, amit örülnék, ha megjeleníthetnénk, és nem csak mint kiállító múzeumot szeretnék, hanem rendhagyó történelemórákat, irodalomórákat tartani gyerekeknek, hogy ne menjenek el a múltunk mellett.
Most milyen lehetőséged van esetleg a gyerekeket bevonni ebbe, vagy iskolákat itt helyben bevonni ebbe? Vannak partnerségi kapcsolatok?
Igen, eddig is több iskolával tartottunk ilyen rendhagyó történelmi órákat, amikről az előbb beszéltem neked, akár Zrínyi kapcsán, akár Rákóczi kapcsán, amikor emlékével voltak, és idén is készülünk, például most Lehár Antallal kapcsolatban készülünk egy emlékével, volt már több rendezvényünk, és még tervezünk konferenciát, könyvet, ezzel kapcsolatban.
Lehár Antalnak köze van Lehár Ferenchez?
Igen, elég konkrét köze van, a testvére volt.
Hát nem nagyon tudunk róla.
Így van, hát általában Lehár Ferencről tud mindenki, a híres zeneszerzőről. Az Antal is egy nagyon kiváló ember volt, szombathelyi katonai városparancsnoka volt, és azért itt a nyugat-magyarországi történésekben elég rendesen kivette a részét.
Van olyan időszak, mondjuk a 20. századon belül, ami ezt a régiót jellemzi?
Nagyon sok első világháborúval, lezárásával és az azt követő időszakkal foglalkozó könyv jelent már meg nálunk, meg még mindig úgy látom, hogy még hoznak be anyagokat, tehát ez egy kiapadhatatlan forrás. Azt látom.
Hoznak be anyagokat, az mit jelent nálad?
Hát megkeres a szerző kéziratával, amiből könyvet csinálok, konkrétan ezt.
Oké, okay. Azt hittem valami tárgyi anyagokat, ami korabeli leveleket vagy fejezéseket.
Ez a könyveknek a részei ezek. Aha, jaj. Tehát így, így gondoltam.
Ha nem ezt csinálnád, akkor vajon mit csinálnál?
Ha nem ezt csinálnám, akkor is ezt csinálnám.
Volt neked életed a kiadó vezetés előtt is?
Természetesen. Hát hosszú és jó kis história ez is egyébként, de ha csak a közvetlen előtte lévő időszakot nézzük, akkor, ahogy említettem, könyvkiskereskedelemmel foglalkoztam.
És azelőtt?
Azelőtt fotónagykereskedelemmel foglalkoztam.
Tehát azért a minőségi szellemi termék és az üzlet az mindig összekapcsolódott valahol nálad, valahogyan?
Igen, mondhatom, hiszen a fotó nagykereskedelmi tevékenységem segített hozzá ahhoz, hogy például a Magyarország kincsestára könyv sorozatomat el tudtuk indítani, hiszen az Magyarország településének egy képes albumszerű bemutatásáról szól, és pont az adta az ihletet hozzá.
De létezik Magyarországon egy olyan, hogy mondjuk kiadók rangsora, vagy inkább egy ilyen belső hierarchia, hogy ki hol helyezkedik el. Ti így mennyire tudjátok azt, hogy a másik mit csinál éppen? Nálad a vitrinekben azt lehet látni, hogy nagyon komoly sorozataid is vannak, megyei vonatkozású is, meg vannak olyan kiadványok is, amik mondjuk vagy 2 vagy 300 évvel ezelőtti könyvnek a reprint kiadásai. Tehát az elég széles a repertoár. Hova sorolnak be téged a könyvkiadók egymás között, vagy maguk közé? Hogy vagy te számon tartva?
Az a fajta hierarchia, amit kérdezel, az vonatkozhat üzleti hierarchiára is. Nyilván vannak úgymond sztárkiadók, akiknek azért nagyon sok könyves és országosan elismert szerzői vannak. Azokkal nem tudom, és szerintem nem is akarom fölvenni a versenyt, más minőségben dolgoznak. Én a feladatomat abban látom, hogy Vas megye, Vasvár megye területét erősítsen. Azt viszont el kell, hogy mondjam, hogy ilyen kiadóról nem nagyon tudok az országban. Aki a saját vármegyéből az elszakított területeken így dolgozik.
Mennyire húzta keresztbe akár a számításaitokat, vagy a te számításaidat ez a pandémiás helyzet? Van bármilyen ráhatása arra, hogy tavaly évet hogy sikerült, vagy idénre, amiket terveztek, azt mennyire befolyásolja? Gondolok itt akár a személyes megjelenésre, akár egy szerző bemutatására, akár a könyvterjesztésre, vagy ez abszolút nem hátrány, mert már olyan világban élünk, hogy ki lehet zárni ezeket a negatív körülményeket?
A 19-es évhez képest 20-ban talán egy 10%-kal lett kevesebb könyvünk, ami így kiadásra került. A könyvek kézirata elektronikus úton tud közlekedni, a munkát egyénileg tudjuk végezni, tehát maga a pandémia nem befolyásolta a munkát. Inkább ami negatívum volt, hogy a megjelent könyveket nem tudtuk úgy bemutatni szélesebb közönségnek, mint ahogy előtte megszoktuk. Örömmel jöttek mindig a szerző ismerősei, az érdeklődők a könyvemutatókra, ez most nyilván elmaradt. De ha darabszámot nézünk, minimálisan kevesebb könyv jelent meg 20-ban, mint amennyi 19-ben. És ahogy látom most az idei évemet is, ez a tendencia ez valóban folytatódik.
Mi a maximum, amit nálad egy szerző már kiadványokban megért? Tehát hány kötetet adott ki a legtöbbet foglalkoztatott szerzőt, ha lehet ezt mondani?
9-et.
Ó, hát az nagyon szép. Igen. Ez milyen fajta kiadvány?
Egy szombathelyi szerző, szórakoztató irodalom, mondhatnánk a műfaját.
Ez lehet a legkelendőbb műfaj manapság?
Nyilván a könnyedebb műfaj az mindannyi nevében is be van könnyedebb, hamarabb nyúlnak hozzá az olvasók, hiszen azért mindenki sokat dolgozik, fáradékonyabb, egy szórakoztató irodalom az megnyugtatóbban tudhatni rá, mint egy mélyebb tartalmú kiadvány.
Reneszánszát éli az önfejlesztés, meg úgy egyáltalán önismereti irodalom, nem is tudom, jó-e így egymást meghasználni. Ez nálad azért nem létezik, ugye ez a kategória?
Nem, ezeken nem foglalkoztam még.
Én úgy látom, hogy tömegeket lehet megmozdítani, és tömegeket lehet ellátni mindenféle anyagokkal, és tömegekkel lehet kifizettetni ennek az árát.
Igen, ez így van, ezt én is tapasztalom, az ismeretségkörömben látom, hogy sok ilyen könyvet vásárolnak. A mi kiadónak ilyen jellegű termékei nincsenek.
Meg szoktam kérdezni az interjú alanyaimtól, hogy tudnak-e ajánlani a hallgatóknak egy könyvet, regényt, vagy bármit, amit akár nemrég olvastak, a kedvencük, vagy mondjuk a kedvenc szerzőjüktől való. Tudom, hogy most egy olyan embertől kérdezem, akinek ez nagyon nagy nehézséget fog okozni, de mégis nagyon szeretek zavarba hozni embereket, talán látod.
Igen, ez sikerült is, hiszen nagyon kevés szabadidőm van, amikor olvasni tudok, a saját kiadom könyveit olvasgatom, mert azért nem árt, ha képbe kerülök. Sajnos nem tudok minden könyvet elolvasni, de törekszem rá, és mivel én ezeket a könyveket olvasom, a kiadótól független szerzők vagy kiadók munkái nagyon-nagyon nehezen jutnak el hozzám, pedig legalább egy 3000 darabos könyvtáram van otthon nekem, ami nem kevés. Amikor még középiskolás vagy főiskolás diák voltam, vagy katona voltam, rengeteget olvastam, de szinte sportot űztem belőle az olvasásból, és most pedig, ahogy mondtam, eléggé korlátozott a szabadidőm, és ilyenkor valóban a saját kiadói munkánk könyveit olvasom.
Magyar történelmi témában úgy mindenevő lehetsz, feltételezem.
Abszolút. A magyar történelme foglalkozó könyvek azok az egyik legkedvencebb témám. És teljesen mindegy, melyik korszakról beszélünk.
De mennyi utazást igényel ez az egész menedzsment, amit te csinálsz, vagy menedzseri hozzáállás, amit te csinálsz? Megkeresni, felkeresni, kapcsolatot tartani, utána járni, egyeztetni, megjelenni helyszíneken, személyesen, tárgyalásokat levezényelni. Minden nap dolgozol?
Minden nap dolgozok, és tényleg kora reggeltől késő estig, de azért nem okoz ez nekem problémát, mert, és amit most mondok, még kimondani is jó, nagyon szeretem a munkámat. És akár mondhatom azt, hogy a munkám és a hobbim is ugyanaz. Uh-huh. És nem okoz gondot ez a rengeteg munka.
Most a legfrissebb megkeresések, ez a három szám szerint konkrétan mi?
Az egyik egy romantikus dráma, a másik egy verses kötet, a harmadik pedig egy vallástörténeti könyv, Szent Lukács életét dolgozza fel.
És Írországból kikeres meg? Mit szeretne ő?
Egy romantikus drámát küldtek nekem itt szinopszisba, és elolvastam, mert nagyon izgalmasnak tűnik. Abszolút mai jellegű téma, aktuális, úgyhogy föl fogom hívni a hölgyet még ma délután, és fogok vele beszélni. A Tapolcai az egy verses kötet lenne, ahogy néztem. Akkor volt még egy megkeresés a múlt héten, ez egy nagyon érdekes könyv lesz, Hitler Mária, 56-os hős. 56-os verseiből, a börtönbe töltött évei alatt elkészült verseiből adunk ki egy kötetet, és a Simon András grafikus művészt kérte meg Mária, hogy csinálja hozzá neki képeket, és nagyon-nagyon szép munka.
Itt a naptáradatba, ahogy bele tudtam lesni, talán nem árulok el túl nagy műhelytitkot, de ilyen 25-30 könyv van éppen folyamatban. Társterületek művelőivel is nyilván napi kapcsolatban vagy. Ez mekkora apparátust jelent így, akikkel mondjuk folyamatosan együtt tudsz dolgozni?
Hát, hogyha most a szerzőket nem tekintjük, hanem csak azokat, akik dolgoznak a könyveken, hát olyan 15 fő körülbelül.
Egy összeszokott csapatról van szó, akkor persze, gondolom évtizedes munkakapcsolat.
Igen, régóta dolgozom velük együtt, már igen.
Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg azt, hogy ebben a közegben, millióban tudtunk vele találkozni, tudtam vele találkozni, és a hallgatóknak talán minél többet átadni abból, amit itt láttam, hallottam, éreztem, fogtam, tapintottam, és megtudtam. Jövök szerintem máskor is, akár váratlanul, vagy kéretlenül is, mert azt hiszem, hogy ez a hely, ez visszavonza az embert.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy megkerestél, köszönöm a beszélgetést, és azt gondolom, hogyha a szerzőinkkel, a témáinkkal csak egy kicsit is hozzájárultunk ahhoz, hogy népesebb legyen az olvasó közönség tábora, akkor úgy gondolom már megérte.
Köszönöm szépen!